Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Máté evangéliumából olvassuk Isten igéjét a 18. fejezetből, a 18. fejezet 21. versétől a fejezet végéig, a 35. versig. Tehát Máté evangéliumának 18. részében a 21. verstől ezt olvassuk. Ekkor hozzá menvén Péter mondta: Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még 7-szer is? Mondta neki Jézus: Nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Annak okáért hasonlatos a mennyek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdte vetni, hozának elébe egyet, ki 10 000 talentummal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolja annak ura, hogy adják el azt, és feleségét, és gyermekeit, és mindenét, amilyen van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságát is elengedte néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozék egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral vala adós néki, és megragadván azt folytogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulva azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De ő nem akará, hanem elmenvén börtönbe veté őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, fölöttébb megszomorodának, és elmenvén mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ő ura mondanéki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképp cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok kiki az ő atyafiának az ő vétkeiket. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy jöhetünk hozzád ezen a vasárnapon is, advent első vasárnapján, és meghajolhatunk te előtted alázattal és dicsérve téged. Dicsérünk téged, atyánk, hogy elküldted a te fiadat, hogy az ő áldozatáért bennünket megajándékoz bűnbocsánattal, és fiaiddá visszafogadj bennünket, családod tagjai közé soroljál. Köszönjük te néked, hogy van megváltónk, hogy van Jézusunk, akinek földi eljövetelére most ebben az időszakban is visszaemlékezhetünk, és akinek karácsonyára szívben készülődhetünk. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel ma is munkálkodj bennünk, és majd minden adventi vasárnapon, hogy kellően tudjunk készülni a nagy ünnepre, ami előttünk áll. Alázattal, de nagy örömmel tudjunk megérkezni majd karácsony ünnepébe. Köszönjük te néked, hogy ma is téged dicsérhetünk, atyánk, és így állhatunk előtted, ma is várjuk a te szavadat, a te igédet, kérünk, szólj hozzánk, készítsd a szívünket, készítsd a lelkünket, életünket ezen az adventi első vasárnapon is. Köszönjük te néked, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 246. énekünknek az első versét, 246. dicséretünk első versét. 246. énekünk első verse így kezdődik: Adj Úristen nékünk szent lelket, szent ígédben építs meg minket. Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 6. részéből, a 9. verstől a 15. versig olvassuk. Leülve hallgassátok meg Isten igéjét. Tehát Máté evangéliumának 6. részében a 9. verstől ezt olvassuk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek is mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Kedves testvéreim, advent első vasárnapja van, és ma is az Úr Jézus tanítására figyelünk, és örültem, hogy pont ez a szakasz került sorra a mi atyánkból, hogy és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Hiszen ez egy nagyon alkalmas ige advent első vasárnapjára. Hiszen hogyan is készülhetnénk jobban karácsony szent ünnepére, mint magunkat megalázva bűnbánattal, hiszen arra emlékezünk, aki azért jött el bennünket, hogy megváltson a bűneinktől, és tiszta szívet szerezzen nekünk, és örök életet biztosítson a számunkra. A mi atyánk. Ezt vesszük vasárnapról vasárnapra, és megérkeztünk most ide, ehhez a mostani kéréshez. Mielőtt ebbe belemélyülnénk, azt szeretném hangsúlyozni, hogy az Úr Jézus azokhoz szólt itt, akik hitték, hogy az Atya Isten létezik. A törvénye hatályban van, annak megszegése bűn. A bűn igazságos ítélete a halál, az örök kárhozat, és az ember semmit nem tehet annak érdekében, hogy elrendezze az Atya Istennel az ellen elkövetett bűneit, csak egyetlen egyet, az áldozatért bocsánatot kérhet, remélve, hogy az Atya Isten az ő ígéretei szerint megbocsát neki. Jézus követői is ilyen zsidó emberek voltak, és Jézus Krisztus követői ma is ilyen meggyőződésű emberek. Nekünk tanítja Jézus ezt az imádságot, az ő követőinek. Természetesen vannak olyan emberek, akik azt az ideológiát hiszik, hogy nincs Isten. Az ő törvényét nem kell komolyan venni, az csak egyes hataloméhes embereknek a kitalációja volt. Ha bárki megszegi ezt az emberek által kitalált törvényt, akkor nem kell félni semmiféle isteni haragtól, büntetéstől. Természetesen nincs is szükségünk Isten bocsánatára. Nagykorú emberek lettünk, vagyis isteni méltósággal bírunk, mindahányan, minden egyes ember. Magunknak határozzuk meg az életünk szabályait, magunknak írjuk meg a 10 parancsolatunkat, amit még véletlenül se szabad másokra erőszakolnunk, mert így csak azt árulnánk el, hogy milyen hatalomittas vagy hataloméhes emberek vagyunk. Ha a saját törvényünknek nem felelünk meg, akkor önmagunkra haragudhatunk, de önmagunknak meg is bocsáthatunk. Ha sikerül önmagunk törvényei szerint élni, akkor örülhetünk és megdicsérhetjük saját magunkat, meg is jutalmazhatjuk magunkat ezért. De nincs semmiféle abszolútum felettünk. És mondom, így módon a bűn sem az a mai világban, amiben a Bibliában, aminek a Bibliában látjuk. Szóval az Isten tagadó és önistenítő embereknek a Jézus által tanított imádság tulajdonképpen az ég egy világon semmit nem jelent, egyik kérése sem, ez meg pláne nem, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ez csak azoknak jelent valamit, akik az Úr Jézust komolyan veszik, és igyekeznek őt hittel követni. Az ő családjába tartoznak az ő rokonsága, és így atyának, a mennyei atyának a gyermekei. Na hát nézzük akkor először is, hogy mit kérünk ebben a kérésben. Úgy szól, hogy és bocsásd meg a mi vétkeinket. Emlékeztetlek benneteket, hogy az előző kérés az mi is volt? Az volt, hogy kérjük a mindennapi kenyeret. Mert hogy arra szükségünk van, a testünk megélhetéséhez. És, fontos ez az és bocsásd meg a mi vétkeinket. Mert a lelkünknek meg erre van a legnagyobb szüksége. Ugyanúgy, mint a testünknek a kenyére, ugyanúgy a lelkünknek a napi bűnbocsánatra van szüksége, hogy abból éljünk. Nem véletlen ez az és kezdés. Említettem már múlt vasárnap, hogy az Úr Jézus mennyire egységként kezelte az embert, hogy van testünk, testi szükségleteink, és van lelkünk is. Nem lehet mondani, hogy csak lelkek vagyunk, vagy csak testek vagyunk. Nem lehetünk materialisták, akik csak a testet látják, és a lelket nem látják, hanem Jézus arra tanított minket, hogy igen, van az embernek teste, meg van lelke is. És mind a kettőnek vannak alapvető szükségletei. A testnek a kenyér naponta, a léleknek meg a bűnbocsánat naponta. És ez a kérés, ami ma előttünk van, ez megfogalmazható volna úgy is, mert valójában, ha szó szerint fordítjuk ezt az itt szereplő görög kifejezést, akkor azt jelenti, hogy engedd el egészen a tartozásunkat. Azokban az időkben, amikor az Úr Jézus élt, hogyha volt egy adós ember, aki ment a hitelezőjéhez, és nem tudott fizetni, akkor így kérte a hitelnek az elengedését, vagy hát valamiféle átütemezését. Engedd el a tartozásomat, vagy részben, vagy egészben. Ez a kifejezés mód az, amit az Úr Jézus is használ. Azt mondja az ő követőinek, hogy mondjátok a mennyei édesatyátoknak, hogy engedd el a feléd fennálló mérhetetlen tartozásunkat. Most az az igazság, hogy teljesen indiferens, vagyis mindegy, hogy az ateista európai elit, meg a magyar ateista elit mit magyaráz nekünk, Isten létéről vagy nem létéről, a bűn miben létéről és miben nem létéről, az Úr Jézussal állnak tulajdonképpen szembe, mert Jézus szerint van mennyei atyánk is, meg van törvénye is, meg van bűn is, és ennek az az egyedüli elrendezési lehetősége, hogy kérjük ennek a bűn adósságnak az elengedését Istentől, a mennyei atyánktól. Úgy képzelhetjük talán, hogy Istennek vannak ugye törvényei, amiket valahányszor nem tartunk be, megsértünk akár a szívünkbe, akár a szánkkal, akár a cselekedeteinkkel, akár észreveszünk ezeket, akár nem veszük észre, valahányszor megszegjük az Istennek a törvényeit, mindig valamiféle újabb bűn adósságot veszünk a nyakunkba. Növeljük az adósság terhet az életünkön, a lelkünkön. Nem bízunk benne, türelmetlenek vagyunk, elmulasztjuk a segítségnyújtást, meglopjuk a másikat, becsapjuk a másikat, elkívánjuk, ami a másiké, nem szenteljük meg az Úrnapját, irigykedünk, nem tiszteljük a szüleinket, fölöttünk valókat. Mennyiszer vagyunk szeretetlenek, gorombák, hiúk, gőgösök, lehetne sorolni ezeket a különböző bűnöket, valahányszor ilyeneket művelünk, mindig szépen hozzáteszünk valamit az adósságállományunkhoz, amivel Isten előtt a önmagunkat és az életünket terheljük. Az a helyzet, hogy érezzük vagy nem érezzük, teljesen mindegy, Istennek az adósai vagyunk. Ő vele szemben egy olyan adósságállományunk áll fenn, ami egyszerűen egy hogy mondjam, szavakba önthetetlen, kifejezhetetlen. El lehet mondani, hogy mekkora állam adóssága van, mit tudom én, az Egyesült Államoknak, vagy Ukrajnának, vagy Magyarországnak. Ezeket ki lehet valamiféle számokba fejezni, akármennyire értjük, vagy nem értjük, de a mi adósság terhünket, amivel Istennel szemben tartozunk, azt egyszerűen nem lehet szavakba önteni és számokban kifejezni. Ez egy mérhetetlen, totálisan el vagyunk adósodva. Úgy, hogy közben törleszteni egyáltalán nem tudunk semmit. Semmit nem tudunk törleszteni. Egyedül egyet tudunk az adósságunkat, az adósságterhünket növelni. Ha ez így megy tovább, ne csodálkozunk azon, hogy a hitelező egy napon véget vet ennek. És egyszerűen megbüntet minket, sőt, örökre az adósok börtönébe juttat, ahonnan úgy mondja Jézus, hogy soha az életbe ki nem jövünk. Nem csak a földi életbe, az örök életbe se jövünk ki. Elkárhozunk örökre. Ebben a helyzetben van az ember, te is, meg én is, és akkor, ha ezt megértjük, testvérek, akkor kezdjük el kérdezni, hogy van valami kiút ebből mégis? Van valami kiút? És azt kell mondjam, itt az örömhír, hogy van kiút, de csak az az egy kiút van, amit az Úr Jézus tanított. Hogy oda kell állnotok az atyátok elé, és leborulva, hogy az a példázatbeli adós szolga, kérnetek kell az adósságotok teljes elengedését. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Neki mondjátok, mert felé tartoztok. Ha az OTP-nek tartozok, nem mehetek az Erste Bankba, hogy törleszem az OTP felé fennálló adósságomat. Oda kell mennem. Az atyához menjetek, mert neki tartoztok. És tőle kérjétek, hogy mérhetetlen adósságotokat engedje el. Bocsásson meg nektek. Figyeljétek meg, hogy az Úr Jézus nem azt mondta nekünk, hogy atyátoknak azt mondjátok, hogy a tartozásotokat ütemezze át. Ne azt mondjátok, hogy majd igyekszünk megadni, vagy igyekszünk majd megszenvedni érte, vagy igyekszünk majd jóvá tenni, vagy félig törölje az adósságunkat, mert a többit valahogy rendezzük és kiegyenlítjük a számlákat. Nem ezeket mondta Jézus, hanem azt mondta nekünk, testvéreim, hogy az egyetlen, amit kérhettek, mint atyátok gyermekei, lásd, mekkora bűnadósságom van veled szemben. Hiszen évek, évtizedek alatt mekkora bűnhalmazt hordtam én össze. Egyet kérhetek, engedd el a tartozásomat. Iszonyú a tartozásom. Nem vitatom a tartozásom. Nem is belátom, hogy nem is tehetek semmit a törlesztése érdekébe. Ezért csak ennyit tudok kérni tőled, hogy bocsásd meg nekem. Engedd el egészen. Azért merem ezt kérni tőled, mert a fiad tanította nekem ezt a kérést. Atyám, a fiad tanította. Minden nap kérem tőled a kenyeret, és minden nap kell tőled kérjem, hogy engedd el a tartozásomat. A mait is, a tegnapit is, az azelőttit is, sőt, még amit majd ezek után fogok majd fölhalmozni nálad. Engedd el minden tartozásomat. Ez az egyetlen megoldás, testvérek. Ez az egyetlen megoldás a mi számunkra is, az én számomra, a ti számotokra is. És milyen érdekes ez a dolog, testvéreim, figyeljétek meg, hogy az Úr Jézus ebben a kérésben is közösségbe kovácsol bennünket. Mert nem azt mondta az Úr Jézus, hogy bocsásd meg az én vétkeimet, hanem bocsásd meg a mi vétkeinket. A mieinket. Együtt is mondjuk mindig az Isten tisztelet végén, ugye, bocsásd meg a mi vétkeinket. A mieinket. És akkor, ha ezt így mondjuk, akkor nem egyikünk se különb a másiknál, ugye? Tehát senki nincs közöttünk, az atyának a gyermekei között, senki nincs, aki azt mondaná, az enyémet nem kell, mert nekem nincs. Az övét, azt meg kell bocsátanod, de az enyémet nem. Ő bűnös, de én nem. Ő tartozik, de én nem. Nem mondhatjuk ezt, testvérek, hanem van egy nagy közös adósság hegy, amit mindjárt beletesszük a magunk kis adósságait. Az Isten népe egy ilyen adóssághalmozó nép, amelyik együtt kell, hogy utána odálljon az Atya színe elé, és mondja, bocsásd meg a mi vétkeinket. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell azt mondanom, hogy bocsásd meg az én vétkeimet is, mert én is hozzáteszem a magamét ehhez, a nagy adósság teherhez. Értitek? De mégse állhatunk úgy egymás mellett, a gyülekezetbe, a közösségbe, hogy hát én kihúzom magam és lenézem a másikat, mert ő neki azért, neki aztán van, nekem nincs. Vagy nekem sokkal kevesebb van, mint neki. Vagy ha úgy állunk itt, hogy csak én vagyok bűnös egyedül, és mindenki körülöttem tökéletes. Ó, én szegény bűnös. Hát nem kell így állnunk. Én kilógok a sorból, dehogy lógsz ki a sorból. Mindnyájan bűnösök vagyunk. Én is, te is, mindenki. Egyformán bűnösök, egyformán eladósodott emberek vagyunk mindnyájan, és csak együtt tudjuk mondani, hogy bocsásd meg a mieinket. És benne az enyémet is természetesen. Mentesíts engem ettől a tehertől, ettől az adósság tehertől, atyám. Engem is. Ezt is aláhúznám, ez az engem is. Mert nehogy valaki úgy gondolja, hogy elbújhatok a mi mögé. Én mindenki bűnös, és közben elfelejtkezek arról, hogy én az vagyok. Megúszom az önmagammal való szembenézést, és az atyával való négy szem közti elszámolást azzal, hogy kimondom, hogy mi. Nem lehet megúszni. Oda kell állnom nekem is, és azt kell mondanom, hogy nekem is bocsáss meg, atyám, és engedd el azt a tartozás hegyet, amit ellened fölhalmoztam, és, vagy nálad fölhalmoztam, és oldozd fel ezen adósság teher alól engem is. Egészen, egészen. Szóval mi és én. Vajon megbocsát nekünk az atyánk? Vagy csak kérjük, bocsáss meg, de nem bocsát meg. Elküld minket. Vagy meghallgat minket. Olyan csodálatos dolog ez, testvéreim, hogy Isten, ami mennyei atyánk, megbocsátó Isten. Emlékeztek talán, aki olvassa a Bibliát, Mózes második könyvének 34. részében megjelenik Isten Mózesnek. És ott Isten kiállt Mózeshez, és azt mondja, az Úr, a kegyelmes Isten, aki megbocsát vétket, ellen elkövetett minden törvényszegést, megbocsát. És akkor Mózes ezt megjegyzi, hogy Isten megbocsátó Isten. Ő mondta, ő kiáltotta bele a lelkembe, a szívembe, az életembe, hogy megbocsátó Isten, nekem ő a megbízóm itt Izrael élén. Ő a megbocsátó Isten, igaz, igazságos is, és ítélő Isten is, de megbocsátó Isten is. És milyen csodálatos, testvérek, hogy még tudjuk azt is, hogy az Úr Jézus, aki ezt mondta nekünk, így imádkozzatok, bocsáss meg a mi vétkeinket, ő ennek a kegyelmes Istennek a küldötte, aki magára vette a bűneink, a nagy adósság terhünket, és ő maga megbűnhődött ezekért a Golgota keresztjén. És tulajdonképpen ő az, aki a kereszt áldozatával kiérdemelte nekünk azt, amit kérni tanít. Bocsásd meg a mi vétkeinket, mondta nekünk Jézus. Ezt mondjátok, mert én meg majd megyek a keresztre, és meghalok azért, hogy megkapjátok a kegyelmes Istentől a bocsánatot. És megtisztítson benneteket. És itt van az a dolog, amit ma nagyon-nagyon sokan és nagyon nyíltan tagadnak, hogy Istennek szüksége volt az Úr Jézus áldozatára ahhoz, hogy megbocsásson nekünk. De tagadják bár akárhányan, a Szentírás mégis ezt mondja, sőt maga Jézus is ezt mondta, én ő érettük odaadom magamat, ő meghalt a kereszten azért, hogy nekünk megbocsátassanak a bűneink. Hogy a kegyelmes Isten a kegyelmét gyakorolja velünk, konkrétan veled és az ő népével szembe. Ezért az Úr Jézus az életét odaadta. De hát mégis biztosak lehetünk abban, hogy megbocsát? Hát ő az irgalmas Isten, aki a saját fiát adta, hogy nekünk megbocsásson az ő véréért, az egyszülöttjét, a szeretetjét adta odaért, hogy megbocsáthasson nekünk. Aki még ráadásul ígéretet is tett, ahogy olvassuk, sokszor idézzük is János első leveléből, az első részből, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Vagyis, hogy fölmentsen minden adósság alól. Eltörölje az adóssághegyünket. Ő hű és igaz, hogy ezt megtegye. Hát megbocsát az Isten, aki megígérte, hogy megteszi. Megteszi. Higgyétek, hogy megteszi. Veletek is, velem is megteszi. Megtette? Sőt, sokan tudjátok, velem is megtette. És akik ezt hiszik, hiszik Istennek, hogy ő a kegyelmes Isten, aki a fiát adta, aki megígérte, hogy megbocsát nekünk, ha megvalljuk a bűneinket, ha kérjük tőle, ha megvalljuk bűneinket, bocsáss meg nékünk a mi vétkeinket, akkor megbocsátott nekünk. És aki ismétlem ezt hiszi, testvérek, hiszi, az azt már majd Mikiás prófétával fogja mondani, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban, hozzánk térve könyörül rajtunk, eltapossa álnokságainkat, bizony a tenger mélységébe veted minden bűnüket, hűséget mutatsz Jákobnak, és irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak még az ősidőkben. Aki hiszi, az ezt mondja. Áldott legyen az Úr. Megbocsátott. Megígérte, megtette. Megtette azzal az adós szolgával is, aki odaborult elibe, és kérte a nagy adósság elengedését. Azt mondta neki, elengedtem. Nincs több. A számládom. Pedig 10 000 talentum volt. Ez a mérhetetlen eladósodás, ez a kifejezhetetlen eladósodás kifejezése az Úr Jézus példa. És mégis elengedte neki. Aki hisz, az nem csak a bűnbocsánat kérésben egy a többiekkel, hanem a hálaadásban is egy a többiekkel, és együtt tudja mondani, légy áldott, atyánk, hogy Krisztus véréért nekünk, és közte nekem is megbocsátottál, és nincs már nálad semmi adósságom, szabad vagyok ettől a hatalmas tehertől. De tovább kell lépjünk, testvérek, mert valamit ígérünk is az Úr Jézusnak, illetve az Úr Jézus szerint atyánknak kell ígéretet tennünk. Tudnélik, azt mondja az Úr Jézus, hogy amikor azt kéritek, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, tegyétek hozzá, hogy miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Ezt a két mondatrészt megint csak egy kis szópár köti össze, amit Károli úgy fordít, hogy miképpen. Azt ígérjük atyánknak, mondja Jézus, szánkba adva ezt a kérést, hogy ahogy ő elengedi az adósságainkat, úgy engedjük el mi is embertársainknak a velünk szemben fönnálló tartozásaikat, vagyis bocsátunk meg nekik. Azzal, ahogy ő megbocsát nekünk, arra szabadít fel, és arra késztet, hogy mi is megbocsássunk azoknak, akik ellenünk, személyesen ellenünk vétkeztek, mint keresztjének ellen, vagy mint egy keresztjén ellen. Nem az a kérdés elsősorban, hogy az atyánktól kért bűnbocsánat előtt vagy után bocsátunk meg másoknak, hanem az, hogy egyáltalán egy megbocsátó lelkület alakul ki bennünk az emberekkel szembe, akik ellenünk hol azt elkövetnek. Azt fogadjuk meg, vagy azt ígérjük meg atyánknak, hogy mi is megbocsátók leszünk, ahogy ő megbocsát nekünk. És hogyha itt egy kicsit még kapargatjuk ezt a témát, hogy bocsát meg, hát akkor például mondhatjuk, hogy szemrehányás nélkül megbocsát, nem? Hogy nem tart előtte egy nagy prédikációt, hogy de, na, azt akkor a végén, na jó, mégis megbocsátok. Nem így bocsát meg. Nem úgy bocsát meg, hogy na, ma még megbocsátottam, meg hónap is, de hónap után már nem bocsátok meg, mert azért mindennek van határa. Hanem az ő megbocsátása egy határtalan bocsánat, és minden nap, hogy megyünk kenyérén, minden nap mehetünk bűnbocsánatért, amíg csak szusz van bennünk. Megkapjuk. Ugyanilyen módon kellene megbocsátani, fogadjuk hogy bocsátunk meg az ellenünk vétkezőknek, mi is, ilyen folyamatossággal. Ahogy Péter kérdezte, Jézus, 7-szer is meg kell bocsátanom? Nem 7-szer, hanem 77-szer, sőt 70-szer, 7-szer, más fordítás szerint. Vagyis az megint a végtelenséget fejezi ki, a határtalanságot. Aztán, ahogy atyánk megbocsát nekünk, hát tökéletesen. Úgyhogy abszolút nem rója fel utána a rosszat, amit elkövettünk ellene. Hát ő így bocsát meg. Nem szedi elő, nem olvassa a fejünkre azt, amit már egyszer megbocsátott. Mi se vehetjük elő. Tökéletesen megbocsátunk a másiknak. És gondolkozhatunk ezen, testvérek, még, hogy hogyan bocsát meg nekünk az atyánk, de az biztos, hogy azt vállaljuk, amikor a mi atyánkot mondjuk, hogy bocsáss meg nekünk, és ugyanolyan olyan képpen, ahogy te megbocsátasz nekünk, ugyanúgy bocsátunk meg mi az ellenünk vétkező embereknek. Nem szabad úgy értelmezni az Úr Jézus szavait, hogy atyánk azért bocsát meg nekünk, mert mi megbocsátottunk másoknak, ezt szeretném így röviden aláhúzni. Vagyis nem a mi megbocsátásunkkal idézzük elő, vagy vívjuk ki, hogy ő megbocsásson nekünk. Nem erről van szó. Nem mi vagyunk a bűnbocsánatunknak az okai, hanem Jézus az egyedüli oka, hogy megbocsát nekünk Isten. De az Úr Jézusért kapott bocsánat engem s bennünket, keresztény embereket arra kötelez, hogy akik velünk szemben vétenek és adósságot halmoznak fel nálunk, azt mi elengedjük. Erre vállalunk kötelezettséget. Nem oka a mi bűnbocsánatunknak, amit mi kapunk, az, hogy mi megbocsátunk másoknak, de az, ha nem bocsátunk meg valakinek, oka lesz annak, hogy az Isten se bocsát meg nekünk. Tehát nekem nem azért bocsát meg Isten, mert én megbocsátottam valakinek, de ha nem bocsátok meg valakinek, akkor nekem se bocsát meg Isten. Emlékezzetek erre a szolgára, akinek elengedte a 10 000 talentumot, nem azért, mert megérdemelte bármivel is, semmivel nem érdemelt, azzal se, hogy leborult meg ott kért, semmi. Ez az atya irgalma volt hozzá. De amikor ez a fickó kiment és a szolgatását, aki fillérekkel tartozott neki, elkezdte folytogatni, akkor azt mondták, az úr azt mondta neki, hogy akkor mész a börtönbe. Mert te nem voltál képes ezt a keveset, amivel neked tartozott valaki elengedni neki. Furcsa dolog ez. Jézus itt a mi atyánkhoz is még hozzáfűzi ezt a kitételt. Ha nem bocsátotok meg, akkor nektek se bocsáttatik meg. Ha haragot tartotok, ha állandóan a másik embert szorongatjátok, folytogatjátok, ütitek, veritek, állandóan kárörömmel nézitek, állandóan a bosszú vágyon tör, számon tartjátok fölírva a kéménybe vagy a lelketekbe, hogy ő mivel vétett ellenem, és miért vagyok rá dühös, és miért vagyok bosszú álló, és miért jogos, amit csinálok vele, akkor jegyezzétek meg, hogy nem bocsátatik meg a ti bűnötök se. És az az igazság, hogy ez elég érzékenyen érint azért bennünket. Mert azt, hogy én hányszor vétkeztem Isten ellen, az atyám ellen, azt nem nagyon szeretjük számon tartani, de azt, hogy egy ember ellenem hányszor vétett. A férjem, a gyerekem, a barátom, a barátnőm, az osztálytársam, a nem tudom kicsoda, a szomszédom, a családtag, a testvérem, a nem tudom én ki, na azt aztán az anyám, az apám, na ezt aztán számon tartjuk. Mondják is, hogy ezt számon kell tartani, mert az, hogy te elrontottad az életedet, az az anyádnak, meg az apádnak köszönhető, mondja a nagy pszichológiai bölcsesség. Hát persze, hogy haragszom rájuk. Hát ők tették tönkre az életemet. Miattuk vagyok olyan. Rousseau is megírta a vallomásaiban. Rousseau írt egy ilyen könyvet, vallomások. Utánozta Augustinust. Csak Augustinust azt írta le, hogy ő milyen bűnös ember volt, és hogy csúszott le a bűnnek a legaljára, és hogy emelte föl őt Isten kegyelme. Rousseau meg azt írja le ugyanazon című könyvébe, hogy ő egy alapvetően tökéletes embernek született, akit az apja elrontott, meg a tanára elrontott, meg a nem tudom kicsoda, és ő azért olyan gonosz ember, mert hogy őt elrontották. De az emberi természet alapjába véve jó. És ezt átvette tőle az egész nyugati gondolkodás. Az ember alapjában, ki az, aki elnyomja? A környezete, a kultúra, a civilizáció. Ezért kellett kimenni a társadalomból, az egész romantikus irodalom erről szól, hogy menjünk ki a természetbe, mert ott a jó, ott minden jó, le a civilizáció láncaival, mert az megront bennünket. Nem jók vagyunk, hát nem vagyunk jók. Azt számon tartjuk, hogy Isten ellen nem vétkeztünk. De azt, hogy ellenünk mennyien vétkeztek, na azt is számon tartjuk, de még mennyire számon tartjuk. Na itt azt mondja Jézus nekünk, hogy ha az atyátok bocsánatát kéritek, emlékezzetek csak azokra, akik ellenetek vétkeztek. Biztos vétkeztek ellenetek. Bocsássatok meg nekik. Ugyanúgy, ahogy az atya megbocsát nektek. Hát magunkra vállaljuk, testvérek, megint csak azt mondom nektek, hogy együttesen ezt a kötelezettséget. Ne felejtsétek el, mi atyának ez a mi. Igen, egyedül is magunkra vállaljuk a megbocsátás kötelezettségét. De mi mindnyájan, ezért a keresztény közösség nem legy olyan közösség, amelyik állandóan azt lesi, hogy kibántott minket, kin kellene bosszút állni, kinek a tönkre menetelén kellene kárörvendőn örvendeznünk, hogy kellene valahogy megtorolnunk az rajtunk esett sérelmeket, mert mi vagyunk keresztények a világ legjobban üldözött vallása, és sehol nem bántanak minket annyira, mint most itt Európában, és a nyugati kultúrában. És hogy lehetne bosszút állnunk ezért, és hogy lehetne visszaszereznünk a hatalmat? Nem ez a problémánk, hanem az a problémánk, hogy megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek. Ha tetszik, ha nem. Ha kegyelemből élünk, mint közösség, akkor közösségként is megbocsátó közösségként kell viselkedni. És ez rajtad, meg rajtam áll. Mi kezdjük el ezt? Mondják, hogy a kereszténység az egy ilyen hatalom éhes társaság. És csak azért mondja, amit mond, mert uralkodni akar mindenkin. Lehet, hogy olykor ilyennek tűnnek a keresztények, és van, amikor tényleg ilyenek is. De az igazi kereszténység nem ilyen. Az igazi kereszténység az egy megbocsátó társaság. Mert kegyelemből élünk. Atyánk szeretetéből élünk, és ezt kell továbbadnunk a körülöttünk élőknek. És ha valami meggyőző, akkor ez lehet meggyőző. Az utolsó dolog, testvérek, amit szeretnék még így a szívetekre helyezni, hogy látjátok ennek a kérésnek ezt a kettős oldalát, ezt szerettem volna kidomborítani ma, hogy az Úr Jézus azt mondja nekünk, kérjétek atyátoktól, hogy ezt a mérhetetlen adósságot, amivel neki tartoztok, eressze el nektek mindenestől, és ő megbocsát nektek, értem fog megbocsátani, de megbocsát nektek minden bűnt, mindent, az utolsó fillérig. De ez, ha hiszitek ezt, titeket, ez a dolog másik része, arra kötelez, és ti magatokat is kötelezzétek el, hogy ti is, ugyanilyen megbocsátó módon viszonyultok az embertársaitokhoz. Csináljanak veletek, amit akarnak. Mondjanak, amit akarnak. Vádoljanak, amivel akarnak. Ne sértődjetek meg, de ha meg is sértődtök, mert lehet, hogy komoly bűnöket követnek ellenetek, mégis bocsássatok meg ti is. Ezt a kötelezettséget vállaljuk, valahányszor itt elmondjuk ezt a szívünkre és az életünkre. Milyen csodálatos dolog, testvérek, hogy az Úr Jézus a szívünkbe oltotta ezt a kérést, és ezt az ígéretet, ezt az ön elköteleződést a megbocsátásra. Hiszen ezzel elrendeződhet az a probléma, az a mély probléma, ami minden problémánknak a gyökere, amit így nevezünk, hogy bűn. Ez, testvérek, ez... Ha másért nem, de ezért hálásak lehetünk az Úr Jézusnak, hogy a minden problémánk gyökerére rámutatott, a bűnre, és nem csak, hogy föltárta ezt a problémát, hanem azt mondta, erre van megoldás. Van rá megoldás. Mert egyszerűen, testvérek, a bűn az egy olyan valóság, lehet azt tagadni, meg átminősíteni, meg mit tudom én, mit csinálni vele, sok mindent lehet a bűnnek csinálni, de ez egy olyan valóság, testvérek, ami egyfelől az embert például, hogy mondjam, fizikálisan, testi valójában is tönkre tudja tenni. Emlékeztek, hogy mondja a Dávid a Zsoltárba, a bűnbánati Zsoltárába, hogy amíg elhallgattam a bűneim, a veséim megemésztettek, vagy nem is tudom, hogy fejezi ki pontosan magát, hogy a test részeim is megszenvedték a bűnnek a következményét. Lehetnek testvérek ennek nem csak testi, hogy így mondjam, súlyos következménye, hanem a bűnnek lehetnek pszichiátriai következménye is. Az ember lelkére is hat az a bűn halmaz, amit összehoz magának Isten ellen. Leltorzítja az egész gondolkodásunkat, az érzelemvilágunkat meg tudja rontani az egész. Természetesen vannak szociológiai következményei, és mert ez egyszerűen a körülöttünk élő társadalomra, akár a családunkra, munkahelyünkre is kivetül a bűn, és ott is romboló erőként jelentkezik, pusztít mindent, amit az útjába esik. Ráadásul van neki eszkatológiai következménye, és mert a pokolra visz bennünket. Az örök kárhozatba visz minket. Hát azért mondom, hogy minden testi, lelki, szociológiai, sőt, öröklétünket érintő probléma ide gyökerezik bele a bűnbe. Nem véletlen, hogy a sátán pont ezt vette célkeresztbe, hogy ezt valahogy húzza ki a világból. És jött ez a Rousseau, jött aztán a felvilágosodás, jött a Darwin, jött a Marx, jött a Nietzsche, egymás után jöttek a nagy gondolkodók, akik mind erre az egyre mentek rá, hogy bűn nem létezik. Ergo nincs szükséged bűnbocsánatra, nincs szükséged szabadításra, nincs szükséged semmire és senkire. És aki ilyeneket mond, az csak egy hataloméhes ember, aki el akar nyomni mindenkit maga, és a világ legnagyobb problémája, hogy el akarjuk nyomni egymást. És az lesz a demokrácia, ma ez a demokrácia, hogy nincs elnyomás. Mindenki szabadon azt csinálja meg, azt, amit akar. Nem, testvérek. Ennél szörnyűbb következménye semminek nincs, mint a bűn. Itt a Földön is, testünkbe, lelkünkbe, közösségeinkbe, az örök létünkre nézve hordjuk ennek a következményeit. Ha tetszik, ha nem, ha tagadhatjuk, írhatunk könyveket, pszichológusok, pszichiáterek, tudósok, teljesen mindegy. Tönkre vág minket. Egy megoldás van, amit Jézus mondott. Bocsásd meg a mi vétkeinket. És olyanképpen, ahogy te megbocsátasz, mi is megtanuljuk tőled, nagy nehezen, és mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És áldunk téged, Krisztusunk, hogy eljöttél erre a földre, és megszerezted számunkra ezt a kincset. Légy áldott érte. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Urunk, köszönjük néked, hogy ezt az imádságot a szívünkre helyezted, az első szavától az utolsóig. Minden szava fontos nekünk, és minden szavával tanítottál bennünket. Kimondhatatlan, mély bölcsességű szavak ezek. Nem is tudjuk szinte fölfogni, megérteni itt a földi létünk során ezeknek a jelentőségét. Köszönjük te néked, hogy ma a bűnbocsánat kérésre tanítottál bennünket. Segíts, Uram, minnyájunkat, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudjuk mondani, bocsásd meg a mi vétkeinket. És segíts, hogy tudjuk ezt alázattal elmondani neked külön-külön is, szobánk csendjébe, az íróasztalunknál, vagy a konyhában, vagy leülve valahol a hálószobánk egyik sarkába, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, mert sok a tartozásunk, mert mérhetetlen a mi tartozásunk. Engedd el, atyánk. Köszönjük néked, atyánk, hogy ígéreted van, és te tartod magad az ígéreteidhez, hogyha megvalljuk, megbocsátod. És elmondod nekünk azt is, hogy azért, mert fiad meghalt érte. Köszönjük, hogy ő fizetett meg mindent, amivel mi tartozunk. Köszönjük néked, Jézusunk, köszönjük néked, Urunk, megváltunk, hogy éretted, a keresztedér, a véredér van számunkra bocsánat. És áldunk azért is, Úr Jézus, mert a szívünkre helyezted azt, hogy mi is megbocsátással tartozunk az embertársainknak, családtag vagy idegen, ellenség, rokon, mindegy. Segíts, hogy magunkra tudjuk venni, megint csak csöndes magányunkba, de itt a gyülekezetbe is, a megbocsátás kötelezettségét, a kegyelem kötelezettségét. Segíts bennünket, Uram, hogy ne haraggal, bosszúállással, sebeinket nyalogatva, az ellenségeinkért bajok miatt kár örömmel, rossz kívánságokkal járjuk az életutunkat, hanem járjuk ezzel az egészen más beállítódással, lelkülettel, a megbocsátás lelkületével. Segíts minket ezt magunkra vállalni, és segíts gyakorolnunk is a hétköznapi életben. Segíts, hogy így lehessen a mi közösségünk is, gyülekezetünk is megbocsátó közösség, amelyik egy a bocsánat kérésben, egy a bocsánatért való hálaadásban, és egy a megbocsátás gyakorlásában is. Kérünk téged arra, hogy áldásod legyen azon az ígén, amit ma is tanítottál nekünk, és most imádkozunk gyülekezetünkért, kérünk, hogy készíts minket az ünnepre, imádkozunk azokért, akik betegséggel küszködnek, légy velük, gyógyítgasd, erősítgesd őket és az őket ápolókat is. Esedezünk hozzá a gyászolókért, különösen azért a családért, akik az elmúlt héten kellett, hogy megálljanak. Édesanyjuk, nagymama sírja mellett, kérünk vigasztaló szereteteddel, vedd körül őket is, minnyájukat, és pótold az elköltözöttet, te nagy kegyelmeddel és szereteteddel. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a gyülekezetünk kicsinyeit, munkálkodj az ő kis szíveikben, hogy megtérjenek hozzád, és átéljék, hogy te nem egy zsarnok vagy, hanem egy szerető, mennyei édesatya, aki nem elnyomsz, hanem éppen, hogy fölemelsz, aki gondot viselsz, aki magadhoz ölelsz, aki szereted őket. Kérünk téged arra, hogy áld meg népünket, hazánkat, engedd, hogy ebben az adventi időszakban megint a materializmus uraljon el mindent és mindenkit, hanem hadd forduljanak feléd honfitársaink, minél többen, minél nyitottabb szívvel. Áld meg szíveiket élő igével, bizonyságtételeink folytán is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy halottunk volt az elmúlt héten, szomorú szívvel búcsúztunk dr. Tandori Károlyné született Csetri Máriától. Temetése 22-én 11 órakor volt az újszegedi református temetőnkben. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradt lányainak, vőinek, unokáinak, mindenkinek, aki ismerte és szerette őt. Jelzem, hogy mert nem igen tudják itt a gyülekezet tagjai, hogy Tandori Károlyné édesapja, Marica néni édesapja, az itt a gyülekezetünkben presbiter volt 30 éven keresztül. És hát a régi tetőfedő volt, ács tetőfedő volt a foglalkozása, és hát sok szegedi református templom teteje az ő munkáját dicséri, így a mi régi épületünknek is, meg a régi imaházunknak is ő készítette a tetőfedő munkáit. Ezek a tetők még mind a mai napig, ami megvan, az jó állapotban van, hála Istennek. Szép munkát végzett a nagypapa. Isten legyen áldotta az ősökért, és az utódaikért is, és Isten vigasztalását kívánjuk mindnyájatoknak. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy jövő héten a szokott időben tartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Rendkívüli alkalom lesz szerdán, 17 órakor fiatalasszonyok köre. Zsófi szeretettel várja testvérnőket, asszonytestvéreket, tehát szerdán 17 órakor fiatalasszonyok köre, és a másik rendkívüli alkalom pedig szombaton délután 3 órakor? A gyerek délután. 3 órakor, jó. Tehát szombaton 3 órakor gyerek délután lesz, adventi gyerek délután, az lesz a címe, hogy karácsonyi szabaduló szoba. El nem tudom képzelni, hogy ez miről szó, de biztos jó lesz. Tehát szombaton délután 3-kor adventi gyerek délutánra hívogatjuk a fiatalságot. Annyit hirdetek még, hogy iratterjesztésünk fölkészült a támadásra, szabad vásárolni jó könyveket, és itt vannak az adventi koszorúk is, láthatták a testvérek, ezeket is szabad vinni, vásárolni, van néhány adventi kis ajándéktár, nézzék meg ezeket a testvérek, és ha úgy látják, akkor vigyenek belőle is, szolgálja a bevétel gyülekezetünk épülését és javát. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.